Szeretettel köszöntöm a testvéreket az apostol szavaival. Kegyelem, irgalmasság és békesség az Atya Istentől, és a mi megváltó Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, keresztelésre készülve énekeljük el a 329-es számú dicséretünk második versét, Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Segítségünk, és a keresztelés megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Testvéreim, hallgassátok meg, hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Ugyan mindezt írva találhatjuk a Máté írása szerinti Szent Evangélium 28. részének záró verseiben a következőképpen. És hozzájuk menvén Jézus szólott nékik, ezt mondva, nékem adatott minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Foglaljatok helyet, testvérek! Sok mindent tudunk és elmondható a keresztségről, így is szoktuk mondani, hogy a keresztség olyan sákramentum, olyan szentség, amelyben a mi Urunk elpecsétel, eljegyez minket a maga számára. Tudjuk, hogy fontos dolog a pecsét, akkor válik egy okirat hitelessé, ha rajta van egy bizonyos pecsét. A keresztséget én ahhoz a pecséthez hasonlítanám, amikor egy üres lapra teszünk egy pecsétet. Hogy aztán mi kerül arra a lapra, az már az én felelősségem, illetve a pecsétnek az üres lapra tétele az egyfajta bizalom. Velem egyszer fordult elő, még fiatal lelkipásztor voltam, amikor volt egy sürgős elintézni való, és útba esett az esperesi hivatal, és az esperes úrhoz mondtam, hogy esperes úrnak mondtam, hogy szükség lenne most intézkedni. Mondta, hogy írjam le, hivatalos úton küldjem el, majd ő lepecsételi, visszaküldi, és akkor el lesz intézve a dolog. De mondtam, hogy annyira sürgős, hogy erre nekem nincs időm. Neki viszont mondta, nincs ideje, hogy most megfogalmazzon. És akkor én nagyon szemtelen és merész kéréssel előálltam. Mondtam, hogy esperes úr, tegye le az egyházmegye bélyegzőt egy üres lapra, írja is alá, majd én ráírom, ami kell. Láttam, hogy egy pillanatig gondolkodik, mert én azt is ráírhattam volna, hogy az esperes tartozik nekem 10 millió forinttal. Tehát sok mindent. Ez bizalom kell, hogy egy üres lapra rátegye valaki pecsétet meg az aláírását, de megtette a kedvemért, és így gyorsan el tudtam intézni azt az ügyet. Kicsit ehhez hasonlítom a keresztséget. Amikor kisgyermeket keresztelünk, hogy az Isten a maga szeretetének a pecsétjét ráteszi egy ember életére, de hogy mi kerül arra a most még ugyancsak üres lapra, ez a mi felelősségünk. A tiétek szülőké, keresztszülőké, ugyanakkor a gyülekezetnek is felelőssége, hiszen nem csak a család tesz ígéretet és fogadalmat, hanem a gyülekezet is minden keresztelés alkalmával, hogy igen, a mi imádságainkba, a mi szeretetünkbe mindent megteszünk azért, hogy az utánunk jövő generáció Isten hitbe nevelkedjen. És ehhez lehet kérni Isten erejét és áldását, hogy valóban ez a minden, ez megtörténhessen. Én, mint gyakorló szülő és nagyszülő, igyekszem magam is úgymond megadni a gyermekeimnek, meg az unokáimnak azt, ami szükséges ehhez a földi élethez. És ahogy beszélek más szülőkkel és nagyszülőkkel, ők is mondják, hogy mi is mindent megadunk a gyermekeinknek, meg az unokáinknak. Csak az a kérdés, hogy mit értünk minden alatt. Az emberek 99%-a az az anyagi dolgokat érti. A Biblia pedig azt mondja, hogy egy a szükséges dolog. Az, hogy megismerjük az Istent, az ő szeretetét, és ezért zárja tulajdonképpen az evangélista ezekkel a szavakkal, Jézusnak a búcsú szavaival, aki befejezte a szolgálatát itt ezen a földön, és azt mondja, hogy egyfelől én szólok hozzátok, akinek adatot minden hatalom menjen és földön. Ezt is figyelem, hogy mi emberek keressük sokszor a protekciót. Keressük befolyásos embereknek a segítségét, barátságát, ismerettségét. Hát olyan valaki vállal barátságot ezzel a kisgyermekkel, meg mindannyiunkkal, akinek adatot minden hatalom a teremtett mindenség fölött. És ő azt mondta, hogy menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népeket, még valamit a tanítványságról. Sokan összekeverik a tanítványságot azzal, hogy valamit megtanulok. Én több mint 40 esztendeje tanítok hittant, örülök annak, bár óriási terhet jelent most, hogy Vácon a sokféle iskolába egyeztetni, hogy hol, mikor tudunk hittant tartani a beiratottak számára a tanrendbe. Mondom, több mint 40 éve csinálom ezt, de tudom, hogy a hitet nem lehet tanítani. Van egy része, amit meg kell tanulni, adja Isten, hogy ez az aranyos, most olyan békésen szundikáló kisleány is megtanulja majd a hittannak ezt az elméleti részét, de a tanítványság az sokkal több, az Jézus követését jelenti. És eszembe jut a nemzet tanítójáról, Kodály Zoltánról egy történet. Ugye ha valaki annak idején azt mondta, hogy a tanár úr, akkor mindenki tudta, hogy Kodály Zoltánról van szó. Kodály Zoltán egy társaságban volt, ahol egy fiatalember, egy ilyen nagyhangú, magát mutogató fiatalember hangosan és büszkén azt mondta, hogy én is a tanár úr tanítványa voltam. Kodály Zoltán odafordult, és annyit mondott neki, lehet, hogy hallgatóm volt, de tanítványom az soha. Helyre tette egyetlen mondattal ezt a fiatalembert. Hát sok hallgatója van Jézusnak, kevés a tanítvány, aki igazán követi az ő életében a mestert. Az én imádságom, és gondolom a ti imádságotok is az, hogy ez a kisgyermek ne csak hallgatója legyen, az is Jézusnak, de lehessen igaz, hűséges tanítványa itt, egy földi életen keresztül, és mit mond Jézus? Ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám, az én tanítványom is. Mielőtt ebben a reménységben és imádságban kiszolgáltatnám a sákramentumot, kérdéseket intézek hozzátok, e kérdésekre válaszoljatok hallható szóval, a gyülekezet álljon fel. És azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetségébe, a keresztjén Anya Szent Egyházba, a Szent Keresztség által befogadtassék. Ígéritek-e, hogy úgy nevelitek és neveltetitek őt, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek, Istenbe vetett hitéről, majd ő maga önként tegyen vallást a konfirmációban a gyülekezet szín előtt. Most a gyülekezetet kérdezem, ígéritek-e, kedves testvéreim, hogy ezt a kisgyermeket szeretetetekben és imádságaitokban hordozni fogjátok, és minden tőletek telhető segítséget megadtok szülőknek, keresztszülőknek ahhoz, hogy őt hitben nevelhessék. Tegyünk vallást, testvérek, a mi hitünkről, mondjuk el együtt az egyetemes keresztjén egyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan részen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén Anya Szent Egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Édesatyán, köszönjük, hogy te kiválasztottál magadnak egy népet, hogy azt a népet különösképpen is körülöleld a te szereteteddel. Köszönjük, hogy ezzel a néppel szövetséget kötöttél, és ezt a szövetséget megújítottad a te fiad Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy a keresztvíz erről beszél, Úr Jézus Krisztus, a te értünk kiontott véredről. És köszönjük, hogy ez a vér, bűntörlő vér, hogy ezzel a vérrel, ezzel a pecséttel eljegyzed a magad számára ezt a gyermeket is. Imádkozunk hozzád azért, hogy valóban tanítványod lehessen, aki egyfelül megismer téged, aki sok mindent hall majd tőled, az ő szeretteitől, a gyülekezettől, és hadd kövessen végig az úton, örömmel és hálaadással. Kérünk, hogy ajándékozz meg őt, testi és lelki egészséggel és növekedéssel, szülei a család örömére és mindannyiunk örömére, javára, és vezesd úgy az ő életét, hogy gazdag, tartalmas, áldott lehessen az ő élete, és hadd legyen az ő élete is a miénkkel együtt, célba érkezett élet. Amen. Panka, Amália, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami Atyának szeretete, és a Szentlélek megáldó, megszentelő és megtartó közössége. Maradjon egy kisgyermekkel és mindannyiótokkal egész életetekben. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Keressük ki, testvérek, a 478-as számú dicséretünket, és annak mindegyik versét énekeljük el. Ó, irgalmas Isten, 478-as dicséret. mi további segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, megtart, és kegyelmesen igazgat mindeneket. Amen. Testvéreim, hallgassuk Isten hozzánk szóló üzenetét. A Timóteushoz írott első levél második fejezetének első 7 versét olvasom, mert helyeteket elfoglalva hallgassatok meg. Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért, királyokért és minden méltóságban lévőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes Isten félelemmel és tisztességgel. Mert ez jó és kedves dolog, ami megtartó Istenünk előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson, mert egy az Isten, egy a közben járó is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki adta önmagát váltságul mindenekért, mint tanúbizonysága maga idejében, ami véget rendeltettem én hirdetővé és apostollá, igazságot szólok a Krisztusban, nem hazudok, pogányok tanítójává, hitben és igazságban. Urunk áldása kísérje a mi igehallgatásunkat, feleljünk imádságban Isten igéjére. Édesatyánk, szeretnénk dicsőíteni és magasztalni téged önmagadért, azért, hogy megteremtetted ezt a gyönyörű világot, és benne bennünket a magad képére és hasonlatosságára. És köszönjük, hogy mi vagyunk azok a teremtményeid, akik képesek vagyunk felfogni valamit a te csodálatos hatalmadból és szeretetedből, és képesek vagyunk válaszolni erre a szeretetre. Ezért dicsőítünk, magasztalunk téged, és ugyanakkor hálaadás van a szívünkbe. Megköszönjük sokféle ajándékodat, köszönjük szeretteinket, családunk tagjait, köszönjük ezt a gyülekezetet, a lelki családot, a lelki otthont, és hálás a szívünk azért, hogy újabb és újabb ajándékokat kínálsz nekünk. Hadd legyünk most is telhetetlenek, hadd kérjünk tőled olyan élő vizet, amelyből, ha iszunk, nem szomjúhozunk meg többé. Hadd kérjünk élő igét, további vezetést is. Köszönjük, hogy ismersz minket, ismered érzéseinket, gondolatainkat. Tudod azt is, hogy milyen testi-lelki nyomorúságot hordozunk magunkba. Ismered a mi bűneinket is, amelyekre szeretnénk bocsánatot kérni, feloldozást kérni tőled. Ismered megkötözöttségeinket. És köszönjük, hogy te tudsz és akarsz is segíteni minden bajunkon. Így állunk meg előtted, és hadd kérjük, alázatos szívvel, szólj, Urunk, mert hallják a te szolgáid. Amen. Testvéreim, igehallgatásra készülve a 174-es dicséretünket énekeljük. Atya, Fiú, Szentlélek, készíts szent igédre. Bizonyságtételem alapigéje, testvéreim, a Timóteushoz írott első levél második részének 8. verse. Akarom azért, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen, tiszta kezeket emelvén föl, harag és versengés nélkül. Eddig Isten írott igéje. költői kérdéssel kezdem, mert egyszerű rá a válasz. Kinek kellett ma reggel azt mondani, hogy drága testvérem, ugyan ma is vegyél levegőt? Azt hiszem, hogy egyikünknek se kellett ezt mondani, mert ez természetes, ez automatizmus, és tudjuk azt, ha az ember nem vesz levegőt, akkor megfullad, akkor meghal. Azért jutott eszembe, mert a mi nagy reformátorunk, Kálvin János mondja, hogy az imádság a lélek lélegzetvétele. Aki nem imádkozik, annak a lelke halott. Vagy egyszerűbben fogalmazok, aki nem imádkozik, az nem hívő ember. Annak nincs köze az Istenhez. Érdekes dolog, hogy itt Pál apostol, ugye most olvassuk bibliaolvasó kalauzunk szerint ezt a levelet, amit fiatal munkatársának ír a nagy apostol. Engem a heti szakaszból ez a szinte parancs ragadott meg, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések. Akarom, mondja az apostol. Tehát szinte parancsba adja a fiatal munkatársának, hogy figyelj oda erre, hogy a gyülekezetben legyenek imádságok, hogy a gyülekezet maga is legyen egy imádkozó közösség, mert ennélkül nincs gyülekezet. Ennélkül meghal a gyülekezet. Megvallom őszintén, hogy elég kevés helyen van az, sok gyülekezetben megfordultam és megfordulok, és olyan jó példa előttem az a gyülekezet, ahol helyettesítettem, presbiteri gyűlést is tartottam, és elmondták a presbiter testvérek, hogy minden gyűlés után ők ima közösséget tartanak. Mert lehet, hogy nincs egyetértés bizonyos kérdésben, nem is jó dolog az, ha mindig mindennel mindenki egyetért, legyen saját véleményünk, elképzelésünk, de ezek a különbözőségek fel tudnak oldódni, és végül is jön a megoldás, ha van imádság. Ha nem azt mondom, hogy én ezt akarom, te azt akarod, akkor gyere, szkanderezzünk, kinek van igaza, ki az erősebb, hanem végül is az imádságban ki tudjuk mondani azt, amit sokszor kimondunk, hogy legyen meg a te akaratod. Hogy én is hajlandó vagyok a magam akaratát alárendelni az Isten akaratának. A másik is hajlandó, és akkor az van, amiről ír az apostol, hogy imádkozzunk, hogy csendességben, békességben jó és nyugodalmas életet éljünk. Azt hiszem, ez mindannyiunknak kívánsága. Jó életet élni, csendességben és békességben. Hát valamit hadd mondjak el az ige alapján arról, hogy mi is az imádságnak a célja. Van-e feltétele annak, hogy valaki jól tudjon imádkozni, és mi legyen az imádságunknak a tartalma? Miről lehet, miről kell imádkozni? Most nézzük az elsőt, hogy mi az imádság célja, a Biblia tanítása szerint. Ez azért érdekes kérdés, mert ha az ember megkérdez másokat, érdekes lenne, ha most ti válaszolnátok őszintén egy mondatba erre a kérdésemre, hogy mi a célja, miért szoktatok imádkozni. Én azt tapasztalom, hogy akár kis hittanosoktól kérdezem, akár nagyobbaktól, mert mi otthon Vácotta piarista gimnáziumba tanítunk 13-osokat, tehát 19 éveseket is, akik már majdnem felnőttek, de az ember megkérdezi őket, hogy gyerekek, mi az imádság célja, akkor általában ez a válasz hangzik, hogy kérjünk valamit az Istentől. És ilyenkor nem győzök kézzel-lábbal tiltakozni. Hogy nem ez az imádság célja. Ami nem azt jelenti, hogy ne kérhetnénk valamit Istentől, de elsősorban a hívő ember nem ezért imádkozik. Ugyan természetes ez is, hiszen mindnyájan átéljük azt, És nagyon sokszor, én magam is átélem, hogy valahol elérkezek az erőmnek, a tudásomnak a végéhez. Vannak kérdések, amelyekre nem tudok válaszolni. Szembe találom magam olyan problémákkal, amelyeket nem tudok megoldani. És ilyenkor természetes dolog, hogy kérem az én Uramat. Azt az Urat, kiről épp a keresztelésnél hallottuk, hogy néki adatot minden hatalom menjen és földön. Nekem ilyen protekcióm van. A legnagyobbhoz fordulhatok. És persze, hogy elmondhatom neki a kérésemet, de testvérek, milyen szegényes, torz, tartalmatlan az a kapcsolat, ha én mondjuk a házastársamhoz, a gyermekeimhez, az unokáimhoz, a barátaimhoz, a munkatársaimhoz, csak akkor szólok, ha valamit akarok tőlük. Hát nem az a természetes, hogyha valakivel én szeretett kapcsolatban élek. Ha én tudom, hogy szeretem őt, és feltételezem, hogy ő is szeret engem, akkor olyan normális dolog, hogy megbeszélem vele a dolgokat. Ti is tapasztaljátok az ige igazságát, hogyha van valami örömötök, olyan jó, az ember nem tudja azt magába tartani. Olyan jó, ha valakinek, aki hozzám közel áll, elmondhatom, hogy milyen örömöm van. És meg sokszorozódik az örömöm. És ugyanez fordítva is igaz, ha valami terhet hordozok, ha valamilyen bánatom van, de jó, hogyha elmondhatom másoknak. És az ige tanítása szerint bekövetkezik, hogy egymás terhét hordozzátok. És jó, hogyha én is kész vagyok arra, hogy meghallgassak másokat. És ha lehet, valamit átvegyek az ő terhéből. Aki ismeri az Istent, és Isten gyermekévé lett, annak egészen természetes dolog, ahogy a kisgyermek beszél a szüleivel, úgy az Isten gyermeke is beszél az atyával, a mennyei atyával. Persze hozzáteszem, hogy erre csak az Isten gyermeke képes. Mert mi mindnyájan elidegenedtünk az Istentől, úgy születünk erre a világra, hogy a génjeinkbe hordozzuk az Istennel való szembefordulást, az Isten elleni lázadást. Van egy tévgondolat, biztos a ti kedves lelki pásztorotok már többször is beszélt erről, de ha nem, akkor én is elmondom, vagy én most elmondom nektek. A tévgondolat az, hogy minden ember az Isten gyermeke. Nem. Minden ember az Isten teremtménye, de Isten gyermeke csak akkor leszek, amikor életembe először hitáltal kimondom, hogy atyám. Amikor Jézus Krisztusban elfogadtam az Isten szeretetét, bocsánatot kaptam a bűneimre, amikor belekapaszkodtam abba a mentő övbe, amit Isten Jézusba felém dobott, na akkor leszek az Isten gyermeke. Ebben a hitben vagyok én az Isten gyermeke. De az ilyen ember, aki az Isten gyermeke lett, az, hogy így mondjam, csúnya magyarság, hogy nem tud nem imádkozni. Mert olyan jó az Istennel megbeszélni a dolgaimat. Valaki egyszer némi éllel kérdezte tőlem, hogy ugye benne van a Bibliában, hogy szüntelen imádkozzatok. Mondom, persze benne van, nagyon szép felszólítás. És a kaján kérdés így hangzott, hogy akkor munka helyett is? Mondtam, hogy nem. Munka közben is. Mert lehet úgy dolgozni, hogy Uram, elfáradtam. Uram, segíts koncentrálni. Uram, még egy kis erőt kérek a mai naphoz. Ezek ilyen két-három szavas imádságok. De imádságok. Azt gondolják sokan, hogy az imádság azt jelenti, hogy az ember megválogatja a szavait, és valami csodálatos, kegyes dolgokat mond el, lehetőleg szép szavakkal, meg szóvirágokkal. Nekem az egyik legkedvesebb imádságom a Bibliába, Máriának az az imádsága, és itt megállok egy pillanatra, mert tudjátok, én Vácot szolgálok, ahol püspök van, püspöki székhely, túlnyomó többségében katolikus testvérek élnek, és elmondom őszinte örömmel és hálaadással, hogy a Vác alsóvárosi gyülekezetnek a fele az római katolikus, a református gyülekezetnek, mert alig van református házaspár. Tehát egyik vasárnap jönnek hozzám Isten tiszteletre, másik vasárnap mennek misére. Innen kezdve sokat beszélgetünk, római katolikus testvérek is kérnek, hogy náluk is tartsak bibliaórát, meg az ő templomukba is szolgáljak. És persze, hogy fölteszik nekem mindig a kérdést, és ugye ez egy érdekes dolog, hogy ti reformátusok miért nem szeretitek és miért nem tisztelitek Máriát? És én ilyenkor mindig elmondom, hogy őszintén a legnagyobb tiszteletem Máriáé. Amit ő feladatként kapott az Istentől, hogy a szíve alatt hordozta a megváltót, hogy ő volt a világra hozója Jézusnak test szerint, ez egy csodálatos dolog, és csak a legnagyobb tisztelettel és alázattal tudok Máriáról beszélni, de mindig hozzáteszem, hogy viszont nem imádkozok hozzá. Mert ha figyeltetek az igére, mi van az igébe? Egy közben járó van Isten és emberek között, és ő Jézus Krisztus. Mi azért nem imádkozunk elhunytakhoz? Mert ő is, meg minden elhunyt szent, ők elhunytak, majd föltámadnak, föltámadunk az utolsó napon. De közben járó csak Jézus Krisztus. Na ennyit most Máriáról, de a legszebb imádság, amit én tőle hallok, ismeritek a kánai mennyegzőnek a történetét. Mit mondott Jézus Jézusnak Mária egy rövid főmondatba? Odafordul és azt mondja, hogy nincs borok. Hát ez egy elég profán mondat, nem? Mária észleli azt, hogy elfogyott a bor, és ez a fiatalok szavaival élve elég ciki. Van egy lagzi, és nincs innivaló. Ez nagy szégyen a háziakra nézve. Mária észleli a bajt, egy rövid tőmondatba megfogalmazza, és elmondja Jézusnak. És megvan a megoldás. Ismeritek a történetet. Ennél frappánsabb, rövidebb imádságot én nem tudnék mondani. És ez imádság. Mert egy meglévő problémát oda tesz Jézus lábaihoz. Testvérek, mindenért lehet imádkozni. Uram, fáj a fejem. Uram, már megint rendetlenkedik a vérnyomásom. A cukrom is ingadozik. Meg a lábam is fáj. Meg mit tudom én. Nyilván, ha a lelkipásztorotok vagy én idállok a szószékre, vagy a gyülekezet nevében kérem az Urat, akkor nem illik ezekről beszélni, mert ez személyes dolog. Ez rám tartozik meg az én Uramra, hogy most milyen problémákkal küszködök. De minden lehet imádság, ami foglalkoztat, ami jelen van az életedben. Az imádság célja tehát nem az első renden, hogy elmondjuk a kéréseinket, hanem az, hogy kapcsolatban legyek azzal, aki mindenkinél jobban szeret engem. Ez az imádság célja. A kapcsolat az én teremtő, megváltó Urammal. És itt már félig válaszoltam a másik kérdésre is, hogy mi a feltétele a helyes imádságnak. Pontosan ez, hogy az Isten gyermekévé legyen az, aki imádkozni akar. Mert Istenhez kiáltani mindenki tud. Énekelhettük volna azt a Zsoltárt is. Ismeritek, kiáltásom, halld meg Isten. Vedd füledbe az én könyörgésemet. Messze földről, nagy ínségből kiáltom felségedet. Tehát messze földről is lehet az Istenhez kiáltani, és nekünk olyan kegyelmes Istenünk van, hogy sokszor még ezt a kiáltást is meghallgatja, és válaszol is rá. De azért nem jobb, ha olyan valakivel beszélek, akivel minden nap közösségbe vagyok, aki egészen közel van hozzám, aki ez nem messziről kiáltok, hanem jó barátságban vagyunk. Egész közeli kapcsolatban vagyunk. Mondták nekem, és elég régóta szolgálok Vácott ahhoz, hogy megmerjük mondani egymásnak a véleményünket, és egyik kedves ilyen katolikus testvérem mondta nekem, hogy azért nem helyes az én imádságom. Mondom neki, hogy miért nem helyes? Hadd tanuljak. Szóval azért nem, mert én így imádkoztam, pedig így kell imádkozni. Mondtam, hogy ez egy aranyos megjegyzés, de ha már megjegyezte, akkor elmondom, hogy Jézus korában hogy imádkoztak. Kitert kézzel az Isten felé, sőt, az igazi imádság az ez volt, hogy üres kézzel, éjjel kezem feltartom, és az égre hozzád nyújtom. Mert benne volt az az alázat az imádkozó részéről, hogy Uram, én koldus vagyok előtted, nézd meg, semmi nincs az életemben, üres a tenyerem, üres az életem, semmire nem tudok hivatkozni előtted. De te tudod, hogy te gazdag Isten vagy, és te meg tudsz engem ajándékozni. De nem ez a lényeg, hogy itt tartod a kezed, így vagy, emígy tartod a kezed, hanem az imádsághoz lélekkel, mert tudom azt, te is tudod, ugye Pál megkérdezi a korintusiaktól, hogy mit van, mitek van, amit ne úgy kaptatok volna. Erőt, egészséget, jókedvet, szeretteimet, munkakedvemet, mindent az Istentől kaptam. A Biblia is világosan mondja. Én semmit nem hoztam erre a világra. Semmit ki sem viszek ebből a világból. Eszembe jut az a történet, amikor egy falunak a leggazdagabb asszonya haldoklott, hívta a lelkipásztort, aztán a lelkész elment, imádkoztak, úrvacsorát is adott, és elköltözött a másik világba ez az asszony, és amikor kijött a lelkész, akkor néhány plegykára éhes falusi asszony odament hozzá, hogy nagy tisztelt úr, mit hagyott hátra? És a lelkipásztor egy szóba válaszolt. Mindent. A szemfedőn nincs zseb. A koporsón nincs tetőcsomagtartó. Semmit nem hoztunk erre a világra, és sem viszünk semmit ebből a világból, de milyen jó, hogy az Istennel való kapcsolatunk az megmarad. Tudjátok, én az imádságnak a lényegét ott értettem meg, amikor egy kedves történetet hallottam egy atyánk fiáról, egy 4 gyermekes családapáról, aki nagyon fontos, magas állást töltött be, és egyszer összejött annyi munkája, nem szívesen tette, de hazavitte a munka egy részét. Mondván, hogy hát el kell végezni ezt a munkát, és hát nem szívesen vonja el a családtól az időt, de a munkát be kell fejezni. Igen ám, de leült az íróasztala mellé, elkezdett dolgozni, és jött az egyik gyereke, aki elkezdte őt kérlelni, hogy apa, engedj el ide-oda, amoda, meg kellett beszélni vele a dolgokat. Közben az idő telt. Aztán jött a másik gyereke, aki mondta, hogy kellene még egy kis zsebpénz, mert lesz egy jó előadás, és a haverokkal szeretné az előadást megtekinteni. Aztán jött a harmadik gyereke is, az is elmagyarázta, hogy mire lenne szüksége, és mit kér a papától. És már egyre idegesebb lett a mi atyánk fia, hogy nem tud dolgozni, hát így sorjáznak a gyerekek, és akkor végén jött a legkisebb, és azt mondja, szégyelte magát, de rámordult a legkisebbre, hogy te mit akarsz? És a kicsi megszeppen vált, és azt mondta, én semmit, én tégedet akarlak. Na ez az imádság. Hogy én most nem akarok valamit az Istentől, tégedet akarlak. olyan jó veled közösségben lenni. Nem gondolom, hogy te egy automata lennél, akibe bedobálom a kéréseket, ha úgy gondolod, akkor adsz választ, ha úgy, akkor nem, hanem olyan jó veled közösségben lenni. És itt már is válaszoltam arra, hogy mi legyen az imádság tartalma. Minden, ami eszembe jut, ami foglalkoztat, ami kérdés, ami hálára indító, mindent meg lehet beszélni az én Urammal. De azért hadd mondjam zárásként, hogy ha mégis kérnek tőlem imádságos könyvet, akkor én azt szoktam mondani, hogy vegyétek elő a Bibliát, ott van a 150 Zsoltár, olvassátok végig, nincs olyan emberi érzés, indulat, gondolat, ami ne szólalna meg ezekben a zsoltárokban. Tudjátok, hogy még átok zsoltárok is vannak. Még átkozódni is szabad az Isten előtt. Mert ha az Isten előtt kezdek átkozódni, akkor az Isten úgy átalakítja ezt az imádságot. A végén valami más lesz belőle. De ki lehet önteni a szívemet? A bennem lévő mérget is Isten előtt. Ne a másikra öntsem. Az Isten előtt mondjam el. De ezen kívül el lehet olvasni a Bibliában az úgynevezett nagy imádkozók imádságait. Ilyen volt Mózes, Ábrahám, Ezékiás, Nehémiás, akiknek le van írva az, hogy egy adott szituációban milyen imádságot mondtak, és az ember ezeket végigolvassa, akkor négy része van ezeknek az imádságoknak. És itt a jó imádság titka. Az első rész az mindig a dicsőítés. Mi a dicsőítés? Elmondom Istennek azt, hogy kinek tartom őt. Erre nem az Istennek van szüksége, hanem nekem van szükségem. Hogy tudatosítsam magamban, hogy én azzal állok kapcsolatba, aki ezt a világot teremtette. Ezt az egész kozmoszt teremtette. Nekem ekkora barátom van, ilyen Uram van. Minden te alkottál, Uram, és én a parányi porszem most odaállok eléd, és veled beszélgetek, dicsőítelek téged. A másik mindig a hálaadás. Ezek a nagy imádkozók mindig sorra veszik az Isten nagy tetteit. Amikor kihoztál minket Egyiptomból, a rabszolgaságból, amikor vezettél minket a pusztában, adtál enni mannát, adtál inni, vizet fakasztottál a sziklából, aztán bevittél minket az ígéret földjére, győzelmeket adtál, tehát jön a hálaadás, dicsőítés, hálaadás. És utána mindig jön mindegyik nagy imádkozónál a bűnvallás. Mi pedig, Uram, én mondja Nehémiás, és az én atyáim, vétkeztünk ellened. Nem tartottuk meg a parancsolatokat, felrúgtuk a te szövetségedet, bocsánatot kérünk. És a végén mondják el a kérést, ez a negyedik. Tehát nagyon fontos a sorrend, dicsőítés, hálaadás, bűnvallás, és elmondhatjuk a kéréseinket is, mert erre is való az imádság, de elsőrendben nem erre való. És befejezem egy történettel, ami engem nagyon megragadott, és ezért is olvastam fel alapigeként a 8. verset ebből, a 2. fejezetből, hogy imádkozzanak a férfiak, mert mi általában, én is azt szoktam mondani őszinte alázattal, hogy a piszkos munkát mindig a feleségemre bízom. Mi vagyunk olyan kényelmes férfiak, hogy feleségem, hogy én ebben a szép pomázi templomba szolgálok, feleségem meg most is a dutyiba van. Ő végzi a nehezebb munkát, és a gyereknevelésben is, meg sok mindenben is, kényelmesen átadja az ember ezt a szolgálatot. Pedig azt mondja a Biblia, hogy a férfi a család papja. A férfinek kell példát adni, és a záró példa ez. Ismeritek, talán sokan személyesen is ismertétek Gyökösi Bandi bácsit. Én személyes tanítómesteremnek vallhatom őt, ki egyszer a következőt mondta el, hogy az ő hitbeli fejlődésének megrendítő alapja volt, hogy egyszer gyerekkorában benyitott az édesapja dolgozószobájába. Az édesapja a MÁV-nál volt vezérigazgató, vagy igen magas állású ember volt, nagy tekintélyű ember, nagyon fontos ember, ezt mindenki tudta róla, a család is tudta róla. Vandi bácsi még gyermekként benyit az édesapja dolgozószobájába, és a következő látvány tárul elé, hogy az édesapja ott térdel az íróasztal előtt, és félhangosan, könnyes szemmel imádkozik. És akkor megfogalmazódott benne ez, hogyha az én szeretve tisztelt édesapám, itt mindenki olyan nagy embernek tart és ismer, valaki előtt letérdel és sírva imádkozik, mekkora lehet az a valaki, aki előtt ő letérdel? És elgondolkoztam azon, hogy hányszor látnak a mi gyermekeink, meg a mi unokáink bennünket, édesapákat, nagyapákat térdelve imádkozni. Tudjátok, én is bejárok, és megszégyenítenek a Váci fegyházba a hitre jutott rabok. Nem kevés ám, olyan 100-120-130-an vannak egy Isten tiszteleten. Egy óra dicsőítés, egy óra bizonyságtétel, egy óra ima közösség. Jó, erre azt mondják, nekik van idejük, van, akit hosszú időre ültettek, de ott megsértődik az az elítélt, legyen az élet ellenes, tehát gyilkos, ha nem hagyunk neki időt az imádkozásra. Mit mond Pál? Akarom, hogy a férfiak imádkozzanak. Tiszta, megtisztult kezeket emeljenek föl, és mondjuk el az Istennek mindezt, ami a szívünkben van. Nem neki van rá elsőrenden szüksége, hanem nekem, hogy erősödjek a hitembe. Testvérek, válaszoljunk most egy énekbe az igére. Keressük ki a 475-ös dicséretünket, és annak az első versét énekeljük el, imádkozzatok és buzgón kérjetek. Istenünk, édesatyánk, szeretnénk téged dicsőíteni újra, azért, mert mindenható Isten vagy, azért, mert mindent a te szabaddal, a te igéddel hoztál létre. Köszönjük, hogy még a hitünket is neked köszönhetjük, hiszen tudjuk, hogy ez a hit is hallásból van, a te igéd meghallásából. Hadd köszönjük meg hálás szívvel azokat, akik hirdették és hirdetik nekünk a te igédet. Köszönjük a családban elhangzó bizonyságtételeket. Köszönjük az élettel való ige hirdetésnek az ajándékát. És köszönjük, hogy mi mindannyian, a mi szavainkkal is beszélhetünk a te nagy tetteidről. Hálát adunk neked most, a mi gyülekezetünkért, és szeretnénk a te oltalmadba helyezni mindenünket és mindent. Áld meg ennek a gyülekezetnek a pásztorát és a családját, a gondnokot, a presbiter testvéreket, a gyülekezetnek az ifjait és idősebbjeit. Áld meg úgy az életünket, hogy együtt haladhassunk a megszentelődésnek az útján. Felemeljük szavunkat betegeinkért, otthon és kórházban lévőkért. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy téged így is ismerhetünk, mint áldott orvost. Felemeljük hozzád szavunkat most a távol lévőkért. Te meg tudod tenni igéd és lelked által, hogy azt, aki még most távol van tőled, közel hozod magadhoz és a gyülekezethez. Imádkozunk hozzád a holnapi napért, a jövő hetünkért is. Kérünk, hogy maradj velünk a te áldásoddal, úgy, hogy mi mindannyian áldássá lehessünk környezetünk számára. És most, amikor elcsendesedünk előtted, kérünk, hogy most a csendben elmondott könyörgéseinket is hallgasd meg, és te adj rá választ. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Megemlítem a testvérek előtt az adakozást is. Tudjuk az igéből, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Foglaljatok helyet és hallgassátok meg a hirdetéseket. Megköszönjük a testvéreknek az elmúlt héten végzett munkát, segítséget és adományokat. 15-én, tehát most vasárnap 17 órakor a Tudomány és Költészet nyelvén címmel találkozás Szabó András irodalomtörténésszel és Petrőci Éva József Attila díjas költővel. Szeptember 20-án pénteken 19 órakor Prétórius Kamarakórus koncertje a Pomázi Református templomba. 27-én 18 órától a Teremtés hete alkalmából Simonyi Gyula ökológus szolgál. Szeptember 29-én ünnepi istentisztelet Csobánkán és Pomázon igét hirdett Püsök Sándor Csaba zilahi lelkipásztor. Közöttünk szolgál a Szent Simonár Albert vegyeskar. Céladakozást hirdetünk Pomázi templomunk megkezdett felújításához. Ebben az esztendőben elvégezzük az ablakcserét és a bejárati lépcső és kőoszlopok felújítását. Céladakozást hirdetünk a Csobánkai imaházunk megkezdett felújításához és székvásárláshoz. Pomáz város napján szeptember 21-én elkészül városunk rétese, gyülekezetünk ehhez 13 méter rétes sütését vállalta. Ez a kitolás, hogy nekem a cukorbetegnek rétesről kell itt érdekeznem. Asszony testvéreink segítségét kérjük vállalásunk teljesítéséhez. A rétes lapot és a tölteléknek való almát a gyülekezet és az önkormányzat biztosítja. Harang szólt szeptember 1-én Kiskároly emlékére, temetése szeptember 12-én 14 órakor volt városunk ravatalozójából. Hirdetem a testvéreknek az alkalmakat, hétfőn 9.30-tól baba-mama kör, 18-tól énekkari próba, kedden 18 órától bibliaóra Csobánkán, 18 órától kékkereszt alkalom Pomázon, 19 órától bibliaolvasókör Pomázon. Szerdán 18 órakor Bibliaóra pomázon, pénteken 19-től ifjúsági Bibliaóra, 19-től ugyancsak Prétórius Kamarakórus szolgálata a pomázi templomban. Vasárnap a szokott időben 9-kor istentisztelt Csobánkán, 10:30-kor pedig istentisztelt itt Pomázon, ezen az istentiszteleten kereszteljük Benkó Gergelyt, alkalmunkon Pályi Péter lelkipásztor szolgál. 15 órától pedig gyermek délután lesz a pomázi gyülekezeti házban. Áldás előtt, testvérek, énekeljük el a megkezdett dicséretünk, a 475-ös számú dicséretünk, két hátralévő versét, második és harmadik verset, és áldás után majd énekeljük el a himnuszt is. Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek, fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztusunk eljövetelére. Amen.